11. fejezet 7. emelet Tudatos életmód. Minden egyes ember valódi és eredendő változást idéz elő a bolygón. Amennyiben elkötelezzük magunkat saját tudatosságutazásunk mellett, valójában jelentős szerepet vállalunk a világ átalakításában. Shakti Gawain. Tulajdonképpen a 6. emeleti lakás már lehetne a penthouse előszobája is, mert igazából az ott beépült információk tudatos alkalmazása folytatódik és rögzül a mindennapokban, amikor beköltözöl a luxus villába. A penthouse az a lakás, ahol elmélyültek a szokások, nem igényel külön erőfeszítést sem a folyadékbevitel, sem az, hogy mikor egyél, ismered a tested reakcióit, és megnézed a címkéket az egyes termékeken. A 7. emeleti lakás tulajdonosa az öreg, bölcs Mr. Tudat, aki az évek során tökéletesre fejlesztette tudatos életmódját. Reggelente egy kiadós alvást követően hideg-meleg vizes váltózuhanyt vesz. Rendszeresen edzi a testét, meditál és rengeteg vizet iszik. A piacról szerzi be a zöldségeket és gyümölcsöket, és a kedvenc hentese is ott árusítja a háztáji szárnyasokat. Ismeri a testét, az anyagcsere típusát, és aszerint készíti el magának tápanyagdús ételeit. Vendégeinek is nagy szeretettel és odaadással főz, mert tudja, hogy az láthatatlan módon hozzáad az étel energiájához. Az étkezésnek mindig megadja a módját, időt és teret engedve a táplálkozásnak. Alaposan megrágva minden falatot, hálával fogyasztja el az ételt. Bemutatom neked Mr. Tudatot, ővé ez a minden igényt kielégítő hatalmas lakás. Üdvözöllek, kedves utazó! Örömmel végigvezetlek a lakásban, és közben mesélek a táplálkozást kiegészítő anyagokról. Táplálékkiegészítők. Az ételeket nem csupán éhségünk csillapítására vesszük magunkhoz, hanem táplálékként, szervezetünk energiaraktárainak feltöltése, immunrendszerünk támogatása, anyagcserénk megfelelő működése érdekében is. Ideális esetben a nélkülözhetetlen vitaminok és ásványi anyagok bevitelét is a tápanyagdús étkezések biztosítják. Ugyanakkor a termesztett növények minősége sokat romlott a környezeti behatások miatt, ezáltal jelentősen vesztettek a tápanyag és vitamin tartalmukból. Ez a jelenség, valamint bizonyos speciális élethelyzetek indokolhatják a vitaminok, makroelemek és mikroelemek pótlását. Várandóság alatt, gyermekeknél, időskorban, betegség esetén, fogyókúrázóknál, szélsőséges diétát folytatóknál, illetve prevenciós célból is kifejezetten nagy körültekintést igényel a vitaminraktárak feltöltése. Az, hogy kinek és milyen mennyiségben van szüksége pótlásra, igencsak egyéni, hiszen függ az életkortól, az életmódtól, esetleges betegségektől, egészségi állapottól. Így felelőtlenség lenne részemről bármilyen mennyiségi utasítást előírni. A személyre szabott iránymutatásokért szakirányú tanácsadót érdemes felkeresni. Néhány helyen általános mennyiségi utalást fogok tenni. De lássuk, milyen fő vitaminok és ásványi anyagok működtetik a szervezetünket. C-vitamin. Kezdjük a C-vitaminnal, aszkorbinsav, mely vízben oldódó vitamin és legalább annyira nélkülözhetetlen, mint a friss oxigén. Javítja az immunitást, fokozza a szervezet ellenálló képességét. Gyógyítja a sebeket, az égési sérüléseket, a vérző fogint és gyorsítja a műtétek utáni gyógyulást. Csökkenti a vér koleszterin szintjét. Védelmet nyújt a rákkeltő anyagok hatása ellen. Mérsékli sok allergiát előidéző anyag hatását. Szerepet játszik a kollagén képződésében, a fogíny, a vérerek, a csontok gyógyulásában, segíti a vas felszívódását. Természetes forrásai a citrusfélék gyümölcsei, zöld és leveles főzelékfélék, paprika, paradicsom, kelbimbó, burgonyafélék, bogyós gyümölcsök. A napi kiegészítés leggazdaságosabb módja, ha éggyomorra fogyasztunk 500 mg porállagú, tiszta aszkorbinsavat. Reggel vagy étkezés után 2-3 órával, amikor a gyomor pH értéke 1 körüli. D-vitamin. A zsírban oldódó, Májunk és vesénk által aktív hormonokká alakított D-vitamin egyértelműen dobogós helyen szerepel az egészségvédelem témakörében. Nem csak a csontok és a fogak képződését szabályozza, hanem immunerősítő hatásának köszönhetően megelőzi a felső légúti fertőzések és influenza kialakulásának kockázatát is. A D-vitamin a szervezetben nagyon sok funkciót ellátó hormon, és hiánya fogékonyá tesz a fertőzésekre, fokozza az autoimmun betegségek kockázatát, rontja az inzulin hasznosulását, szerepet játszik a sejtosztódásban is. A magzat fejlődésében a D-vitamin hiánya súlyos fejlődési zavarokhoz vezet, csecsemőkorban pedig például véd a cukorbetegség, vagy később a szklerózis multiplex vagy asztma ellen. Közhiedelemmel ellentétben a pár percnyi napozás nem elegendő a D3 vitamin egészséges határértékének biztosításához. A megfelelő D3 vitamin képződéshez több olyan feltételnek kell együttesen teljesülnie, amelyek a mai életvitelünk mellett szinte kivitelezhetetlenek. A bőrünkön és a bőrünkben lévő koleszterin származékok átalakulása a nap UVB sugarainak hatására történik, amelyek csak akkor érnek el hozzánk, ha magas a nap állása, tiszta az ég, alacsony a légszennyezettség, és nem használtunk napvédőkrémet. Az UVA sugarak viszont, melyek bármin áthatolnak, visszabontják az UVB által szintetizált D-vitamint. És itt jön az első csavar. A nap UVA és UVB sugarainak aránya a déli órákban a legoptimálisabb a vitamin képződéshez, viszont a leégés kockázata is ebben a napszakban a legmagasabb. Ráadásul a napvédőkrémek elnyomják a napsugarak vitamintermelő képességét. Még ha képződik is D3 vitamin, annak is 2-3 napra van szüksége ahhoz, hogy beszívódjon a véráramba. Ezt a folyamatot ugyanakkor a melegvíz, a szappan és a tusfürdők megakadályozzák. Dupla csavar. Genetikailag a magas D-vitamin szintre vagyunk kódolva, mert elődeinket rengeteg nap sütötte egész évben, amit aztán nem is mostak le. Így érthető, hogy E-vitamin hiánya mennyi betegség kialakulásában játszik szerepet. A D3 vitamin ellátottsága a 25 OH kolekarciferol szintjének vizsgálatával ellenőrizhető, melyet simán a vérvételhez lehet kérni. A megfelelő tartomány eléréséhez számos esetben vitaminpótlásra van szükség, melyhez a D3 vitamin tartalmazó olajos cseppek vagy lágy kapszula a legmegfelelőbb formula. A mennyiség függ a kortól, súlytól, egészségi állapottól, de felnőttek számára a napi 5-10 ezer nemzetközi egység NE javasolt, még gyermekek esetében testsúly arányosan kevesebb. Számukra a szakirodalom 7 kg-onként 1000 nemzetközi egységet tart szükségesnek. Influenza tüneteinek észlelésekor nagy dózisú D-vitamin adagolása segíthet a betegség gyorsabb lefolyásában. A D3 vitamin mellett ugyanolyan arányban javasolt a retinol, A-vitamin bevitele is. A két vitamin egymás hatásait támogatva viselkedik a szervezetünkben, ugyanakkor valamelyik hiánya esetén a másik egyoldalú pótlása felerősítheti az előbbi okozta hiánytüneteket. Kalcium. Érdemes tudni, hogy a D-vitamin hatására szívódik fel a kalcium, ami a szervezetünkben a legnagyobb mennyiségben előforduló ásványi anyag. A foszforral együtt felelős a csontok egészségért, ugyanakkor külön pótlására normál, egészséges állapotban nincsen szükség. Az emberek döntő többsége bőven elég, sőt túl sok kalciumot fogyaszt el a táplálékkal. K-vitamin. Annak érdekében, hogy a kalcium ne az érfalakra rakódjon le, hanem beépüljön a csontokba, nélkülözhetetlen a K-vitamin jelenléte, ami aktivál egy fehérjét, ami fogja a kalciumot és odacibálja a csontokhoz. A K-vitamin szedése aktív védelmet jelent a csontritkulás, a szív- és érrendszeri és egyéb lágyrészek például vesék meszesedésével szemben. Hiánya szerepet játszhat többfajta rák kialakulásában. A K2 vitaminok természetes forrásai elég korlátozottak, pedig szervezetünk a nagyobb arányú K1 és elegendő mennyiségű K2 vitaminnak örül a legjobban. Magnézium. Kálcium nélkül nincs élet, de a meszesedést ugyancsak gátló magnézium biztosítása kulcsfontosságú. Kettejük szervezetbeli egymáshoz viszonyított aránya fogja meghatározni az egyensúlyt. Ez az állapot pedig minimum 2-1 arányal tartható fent a magnézium javára. Tejtermékekben bővebb táplálkozás esetén a magnézium mennyiségének további növelése indokolt. Magnéziumnak óriási szerepe van a szervezetünkben. A test egyik legfontosabb ásványi anyaga, minden egyes sejt elektromos stabilitásához hozzájárul, hiánya több betegségért lehet felelős, mint bármelyik egyéb tápanyag. A magnézium hiány felett könnyen átsiklanak, a vérképben sem mutatkozik meg, így szerepét gyakran alábecsülik. Kezdeti hiánytünetek általában enyhék, és mivel a legtöbb magnézium a szövetekben tárolódik, lábgörcs, lábfejfájdalom vagy izomrángások lehetnek az első jelek. A magnézium hiány korai tünetei között szerepel az étvágytalanság, hányinger, hányás, fáradtság és gyengeség. Ahogy a magnézium hiány súlyosbodik, zsibbadás, bizsergő érzés, görcsrohamok, személyiségbeli változások, abnormális szívritmus és szívkoszorú érgörcsök léphetnek fel. A magnézium hiány lényegében a test összes szervrendszerét érintheti, így tünetei rendkívül sokfélék lehetnek. A vázizomzat tekintetében tapasztalható krángások, görcsök, izomfeszülés, izomfájdalom, hát, nyak, fejfájás és mellkasi szorítás. A sima izomzat esetében az elégtelen összehúzódás székrekedés, húgyuti és menstruációs görcsök, nyelési nehézségek, fényérzékenység formájában mutatkozhat meg. Az álmatlanság, a szorongás, a hiperaktivitás, a nyugtalanság és a pánikrohamok a központi idegrendszerre ható magnézium hiány tünetei lehetnek. A perifériás idegrendszert érintő tünetek közé tartozik az érzéketlenség, a zsibbadás, az akaratlan mozgások. A magnézium hiány nem kíméli a szív- és érrendszert sem, többek között járhat heves szívdobogással, magas vérnyomással. Általános tünetként tapasztalható szénhidrátészség, a só kívánása vagy a mellek érzékenysége. Tehát magnéziumra testünk minden egyes sejtjének szüksége van. Aki napi szinten sok zöld leveles zöldséget, vathúsokat, sütőtököt, kínoát, polipot és tintahalat fogyaszt, annak nem feltétlenül van szüksége pótlásra, bár nyilvánvalóan ez is több tényező függvénye. Átlagosan napi 250-500 mg elemi magnézium kiegészítés előnyös lehet. Mivel a magnézium többféle formában is megjelenhet az egyes készítményekben, érdemesen jól felszívódó változatokat keresni. Biztosan nem ebbe a kategóriába esik a magnézium oxid, a magnézium szulfát és a magnézium karbonát. A magnézium klorid akkor hasznosul jól, ha bőrön átalkalmazzuk. A szájon átadagolható kiegészítők közül a magnézium citrát kiválóan felszívódik, bár egyeseknél hashajtó hatású lehet. A magnézium tejsavval alkotott sója, a magnézium laktát szintén jól hasznosuló forma, amennyiben a tejsav L-laktátként szerepel. Ha érzékeny a gyomrod, próbálkozhatsz azzal, hogy 3-4 részletben fogyasztod el a napi magnézium adagot, így csökkentheted a laza székletet okozó hatását. Ha ez sem vezet eredményre, választhatod a magnézium biszglicinátot, vagy a magnézium aszkorbátot is. Esetleg keverheted is az előbb említett formákat a nap folyamán egyenletesen elosztva. E-vitamin. A zsírban oldódó E-vitamin erős antioxidáns, azaz csökkenti az öregedési folyamatokat, oxigénnel látja el a szervezetet és fokozza az állóképességet. Értágító és alvadásgátló hatású. Védi a tüdőt a levegőszennyeződés okozta káros hatások ellen. Mérsékli a fáradtságot, csökkenti a vérnyomást, valamint enyhe vízhajtó hatású. Gyorsítja a sebgyógyulást, az égési sebek regenerációját, gátolja a hegesedést. Enyhíti a lábizomgörcsöket. Javítja a nemzőképességet és termékenységet. Nagyon fontos vitamin, minden szerv tárol belőle. Az E-vitamin természetes forrásai a búzacsíra, a brokkoli, a spenót, a kelbimbó, a tojás és a gabonamagvak. A napi szükséglet táplálkozás útján többnyire fedezhető, külön kiegészítésként 100 nemzetközi egység kevert tokoferolokat tartalmazó készítmény alkalmazható. B-vitaminok. A B-vitaminok családjába sokan tartoznak, de kifejezetten pótolni csak néhányukat kell kiegyensúlyozott táplálkozás mellett. A B1 vitaminról jó tudni, hogy a felesleges mennyiség kiürül a szervezetből, nem raktározódik, pótlásáról naponta gondoskodni kell. Nagyon kedvező a hatása az idegrendszerre és a szellemi teljesítményre, enyhén vízhajtó hatású. Elősegíti a növekedést és befolyásolja az izmok és a szív normális működését. Ezen kívül segíti a szénhidrátok emésztését. A B9 vitamin, ami folsavként ismert, a természetben nem fordul elő, a zöldségek folátot tartalmaznak. Ezt alakítja át a szervezetünk metilfoláttá. Az étrend kiegészítők a szintetikus folsav stabilitása miatt használják ezt a formulát, amit viszont az emberek jelentős hányada nem képes átalakítani foláttá, majd metilfoláttá. A folsavval dúsított élelmiszerek és kiegészítők fogyasztása azt eredményezheti, hogy a hasznosulatlan folsav felhalmozódik a vérben, amely emelheti a betegségek kockázatát. Az ezzel kapcsolatos rizikót folyamatosan kutatják, jelenleg az a legbiztonságosabb, ha a metilfolátot tartalmazó készítményeket részesíted előnyben a folsav tartalmúakkal szemben. Optimálisan 200-400 mikrogram napi szintű pótlás elegendő, várandósság esetén szokták ennek a dupláját javasolni. A B9 vitamin mellett a B12 vitamin megfelelő szintjének biztosítása is fontos, mely a vörös vértestek képzését és a regenerálódást segíti elő. Növeli a szervezet energiáit, egészségesen tartja az idegrendszert, hiányában fáradtság, koncentrációs zavar és az egyensúlyozó képesség romlása léphet fel. Vegetáriánusoknak, vegánoknak mindenképpen, de vegyes táplálkozás esetén is érdemes minimum 100 mikrogram B12 vitamint szedni, mégpedig leginkább metilkobalamin formában. Kolin. Ha naponta fogyasztasz tojást és heti szinten májat, akkor a szervezetedben a kolin szintje nagy eséllyel megfelelő. Ellenkező esetben napi 200 mg kolin szedése elősegíti a zsírok és a koleszterin gyorsabb felhasználását. Azon ritka anyagok egyike, mely képes áthatolni a vér agygáton, ezáltal védve az agyat és közvetlenül táplálva az agysejteket. Csökkenti a vér koleszterin szintjét. Javítja az emlékező képességet és a koncentrálást. Nyugtató hatású és az Alzheimer-kor kezelését is támogatja. A májban segíti a toxikus anyagok méregtelenítését.
A táplálék kiegészítők közül érdemes olyat választani, amiben a B6 vitamin maximum mennyisége 25 mg alatt van.
B3 vitamin pótlásra sincs alapesetben szükség, így a készítmény niacin tartalma ne haladja meg a 16 mg-ot. Biotin. A biotin nélkülözhetetlen a normális zsír és fehérje anyagcseréhez. Nem csak az izomfájdalmakat enyhíti, de csökkenti az ekcémát, valamint szedése megakadályozhatja a haj őszülését és a kopasság elleni küzdelemben is jó hatást értek el vele. Megtalálható a dióban, gyümölcsben, sörélesztőben, marhamájban, tojássárgájában, belsőségekben, tejben, rizsben. Inozitol. Az inozitol fontos szerepet játszik az agysejtek táplálásában. Csökkenti a koleszterin szintet és a testzsírtartalmát, mivel közreműködik a zsírok és a szénhidrátok anyagcseréjében. Enyhén nyugtató hatású. A sörélesztő, máj, grapefruit, búzacsira épp úgy tartalmazza, mint a belsőségek, a káposzta és a magyaró. Vas. A vörös vértestek, a mioglobin és bizonyos enzimek keletkezéséhez vasra van szükség, ami elősegíti tovább a növekedést és fokozza az ellenálló képességet. A vasnak köszönhetően jut el az oxigén a sejtekhez, így hiánya esetén vérszegénység alakulhat ki. A vas szükséglet nemenként eltérő, nőknek valamivel több, 15 mg per nap, várandóság esetén még több, férfiaknak 12 mg naponta elegendő. Elsősorban a vastartalmú ételek fogyasztása, a felszívódás és az emésztés támogatása, valamint a vas felszívódását gátló tényezők kiiktatása előzheti meg a vashiány kialakulását. Önmagában a vas, mint táplálék kiegészítő túlzott fogyasztása nem javasolt, mert elősegítheti a baktériumok szaporodását, a réz és cink hasznosulását pedig csökkentheti. A máj és a vörös húsok mellett növényi eredetű élelmiszerekből is kielégíthetjük szervezetünk vasigényét, amennyiben a felszívódást segítő megfelelő mennyiségű C-vitamin is jelen van. Emellett a metilfolát, a B12 vitamin és a laktoferrin járul hozzá eredményesen a felszívódáshoz. A vas hasznosulását gátolja a csersavat, kávétea, vagy fitinsavat, például korpa, olajos magvak tartalmazó élelmiszerek. Az olajos magvak magas vastartalmáról ugyanakkor mégsem kell lemondanunk, mert pár órás áztatással a fitátok lebomlása megtörténik. A vashiány tüneteinek, például kimerültség, általános gyengeség, hidegségérzet, töredező körmök, hajhullás, észlelésekor a vérvétel eredményéből a szérum vas értéken kívül a transzferin, a ferritin és a többi véralkotó szintjének együttes vizsgálata tud elegendő információval szolgálni. Jód. Szervezetünk jód tartalmának kétharmada a pajzsmirigyben raktározódik, annak egészséges működését szabályozva. Ugyanakkor a pajzsmirigy mellett a mellékvesék, a prosztata, a petefészkek, a mellek, a placenta, a herék, a hasnyálmirigy, a máj és az agy is igencsak jódigényes szerveink. Ez a nélkülözhetetlen mikrotápanyag elengedhetetlen a magzati fejlődéshez, az immunrendszer működéséhez és a szellemi frissesség megőrzéséhez is. Azt tudtad, hogy a jódhiányos állapot transzgenerációs, azaz öröklődik? Így felmerülhet a gyanú egy figyelemhiányos hiperaktivitás zavaros, ADHD-s gyermek esetében, hogy a tartósan jódhiányban szenvedő nagymamától, majd a szintén elégtelen mennyiségű mikrotápanyagot fogyasztó édesanyától eredeztethető a betegség. Sajnos hazánk földrajzi elhelyezkedése miatt az eleve jódhiányos országok közé tartozik. Még mindig sok tévhit és legenda lengi körbe a jódpótlás témakörét, holott a szakma tapasztalt képviselői hangsúlyozzák ennek az elfeledett nyomelemnek a fontosságát. A félreértés sorozatok hatására méltatlanul megbélyegzett jód lassan visszanyeri aranykorin tündöklését, köszönhetően a Magyarországon is önszerveződő jód közösségnek. A jód protokollról, a pajzsmirigy, a mellek, a várandóság és a jód kapcsolatáról, és még nagyon sok minden másról tájékozódhatsz, a www.gyógyítójód.hu oldalon, valamint a kapcsolódó Facebook csoportban. Szelén. A jódhoz szorosan kapcsolódó szelén antioxidáns hatású gátolja a szabad gyökök károsító hatását. Lassítja a szövetek öregedését, segít megőrizni azok rugalmasságát. Közömbösíti néhány rákkeltő anyag hatását és védelmet nyújt bizonyos daganatos megbetegedésekkel szemben. Megakadályozhatja a fejbőr korpásodását. Javítja a férfiak termékenységét. A Közép-Európára jellemző szeléthiány a jódhiánnyal kombinálva pajzsmirigyet érintő betegségekhez vezethet. Természetes módon megtalálhatóan búzacsirában, tonhalban, hagymában, paradicsomban, brokkoliban. Króm. A húsban, brokkoliban, kagylóban, rákban, sörélesztőben megtalálható króm az inzulinhoz hasonlóan közreműködik a szénhidrát anyagcserében. Segít a fehérjék optimális felhasználásában. Elősegíti a növekedést, csökkentheti a magas vérnyomás, a szívbaj és a cukorbetegség tüneteit. Cink. A cink irányítja, ellenőrzi az anyagcsere folyamatokat, az enzimrendszer működését, biztosítja a sejtek épségét. Férfiaknál tesztoszteronjavító, ezért számukra 40 év felett szinte kötelező szedni 50 mg per nap, nőknek elegendő 20-25 mg. A körmön megjelenő fehér csík cinkhiányra utal. Nátrium és kálium. A nátrium-ionokkal együtt a kálium-ionok szabályozzák a szervezet vízegyensúlyát, normalizálják a szívritmusát. A kálium-ionok a sejtek belsejében, míg a nátrium a sejten kívüli térben van jelen nagyobb koncentrációban. Amennyiben a nátrium-kálium egyensúly eltolódik, zavart szenved az ideg és izomműködésünk. A kálium segíti a tiszta gondolkodást, mivel oxigént juttat az agyba. Közreműködik a vérnyomás csökkentésében. Segít a test salakanyagainak kiürítésében és az allergia kezelésében. Felszívódását gátolja a jelentős koffeinfogyasztás. Természetes forrásai citrusfélék, paradicsom, kantalupdínje, főzeléknövények, banán, napraforgó, burgonya, mentalevél. A kálium adagolására oda kell figyelni, mert túlzott mennyisége lassítja a szívverést. A nátrium nélkülözhetetlen elem az életfolyamatokhoz, bár pótlásáról a természetes élelmiszereken kívül ritkán kell gondoskodni. A túl sok nátrium bevitele a káliumionok koncentrációjának csökkenését eredményezheti. A sok nátriumot tartalmazó étrend magas vérnyomás kialakulásához vezethet. A napi 14 g nátriumkloridot meghaladó adag mérgező lehet, így kerüljük a tartósított húsokat, sózott konzerveket, debreceni kolbászt, löncshúsokat, és csökkentsük az ételízesítők, ketchup, csiliszósz, szójaszósz, mustár használatát. Multivitaminok. Kényelmi szempontokat figyelembe véve praktikus megoldásnak tűnhet a napi egy kapszula multivitamin beszedése.
A már részletezett elvárások egy-egy vitaminnal szemben elég nagy körültekintést kívánnak meg a minden egyben készítményeket keresőktől.
Láthattad, hogy bizonyos vitaminokból, nyomelemekből muszáj a külső pótlást választani, mert táplálkozással nem fedezhető a napi szükséglet. Például D-vitamin, K-vitamin, B12 vitamin, magnézium, jód. Ugyanakkor vannak olyan mikrotápanyagok, amelyek vegyes és kiegyensúlyozott étrend esetén biztosítottak a szervezet számára. Nem elhanyagolható tényező a mennyiség mellett a jól hasznosuló forma, illetve a makroelemek és vitaminok egymásra gyakorolt kölcsönhatása. Az egyéni szükségleteket is figyelembe véve szinte kizárt, hogy egy multivitamin napi egy tablettája hatékony és elegendő legyen. A tabletta formátum amúgy sem a legideálisabb választás, mert sok felesleges kötőanyagot tartalmaz. Egy jó multivitamin megfelelő arányban és formában tartalmazza az egyes anyagokat, vásárlója felé pedig kommunikálja az egyénenkénti kiegészítés esetleges szükségességét. A magnézium tipikusan ilyen makroelem, egész egyszerűen nem fér bele a napi ajánlott mennyiség egy kapszulába. A hatóanyagok felszívódásában és célsejti hasznosulásában bizonyos vitaminok egymást segítik. Ezért fontos tisztában lenni azzal, hogy mit, mivel érdemes szedni, és milyen arányban. A valóban jó multivitaminok elkötelezett fejlesztői például tudják, hogy a D3, a K, az A-vitamin és a magnézium támogatja egymást. A D-vitamin anyagcsere folyamatokba való bekapcsolódását a magnézium képes előidézni, ugyanakkor a folyamat kölcsönös, hiszen a D-vitamin is fokozza a magnézium felszívódását. A K-vitamin, K2 és K1 egyaránt segíti a táplálkozással bevitt kálcium csontba épülését, elkerülve, hogy az lerakódjon a lágyszövetekben és az erek falán. A D-vitamin receptorának aktiválásához szükséges retinol előállításában a cink is szerepet játszik. Utóbbinak jól hasznosuló formái a bizglicinát, a glükonát vagy a pikolinát. A cink mennyiségéhez képest megfelelő arányban van jelen a rézis, glükonát formájában. A jó multivitamin kevert tokoferolok formájában tartalmazza az E-vitamint, metilkobalaminként van jelen a B12 vitamin, megtalálható benne a szelén, a króm, a bor, a szilícium, a kolin és a molibdén is. Omega-3. Az omega-3 és az omega-6 arányról sokat lehet hallani mostanában, ám azt kevesen tudják, miért van jelentősége. Amikor erről az aránypárról beszélünk, akkor a szöveteinkben sejtszinten lévő zsírsavak egymáshoz viszonyított arányaira gondolunk a napi összbevitelünk tekintetében, és nem kizárólag egy adott olaj omega-3 és omega-6 arányára. A szervezetben az omega-3-ból gyulladás csökkentő, még az omega-6-ból gyulladáskeltő vegyületek alakulnak át. Csak hogy a különböző fajta omega-3-ak eltérő módon hasznosulnak. Szervezetünknek mindhárom omega-3 típusra szüksége van, ALA, EPA és DHA. Viszont a növényi olajokban nem található meg az EPA és DHA, így kifejezetten az omega-3 és omega-6 arány optimális arányának megteremtéséhez önmagukban nem alkalmasak. A hetente 2-3-szor fogyasztott zsíros bőrös halak, lazac, makréla, szardella, szardinia, a kókuszsír, a gível főzés, az omega-6 bevitelének csökkentése, valamint az EPA-t és DHA-t tartalmazó omega-3 kiegészítő bevitele rendezheti a sejthártyák zsírsav profilját. Kollagén. Többfajta kollagén típusú fehérje alkotja az emberi testet. Ennek több mint 90%-a az egyes típusba tartozik, melynek szerepe rendkívül sokrétű. Amellett, hogy növeli az izületi folyadék mennyiségét, porcépítő szerepkört is betölthet. A hidrolizált kollagén peptidek jó hatással vannak a bőrre, csökkentik a ráncokat, javítják a bélflórát, hasznosak a bél nyálkahártyájának, a szívnek és az ereknek is. Csontépítő és izommegőrző tulajdonságokkal is bírnak. A kettes típusú kollagénfehérje inkább a porc építésére, illetve a porcszövetek károsodásának megakadályozására alkalmas. Céljainknak megfelelően, vagy egészségügyi kihívásainkra reagálva többféle készítmény közül választhatunk, összehangolva táplálkozásunkkal és életmódunkkal.
A kifejezetten sporttáplálkozásban szerepet betöltő táplálék kiegészítőkre nem térek ki, mert az életmódváltás szempontjából mindenképpen előbbre valónak tartom az eddigi szintek, működési elvek megértését, gyakorlatba ültetését.
Magasabb szintű sporttevékenység esetén rengeteg szakirodalomból és sporttáplálkozásban jártas szakembertől tájékozódhatsz a teljesítmény növelését, az izomfejlesztését és az anyagcsere pörgetését célzó kiegészítőkről. Bélflóra. Szedhetsz bármennyi vitamint és táplálék kiegészítőt, valamint odafigyelhetsz a megfelelő mennyiségre, minőségre, arányokra és a bevitel időzítésére. Az egész mit sem ér, ha az emésztőrendszered állapota gátolja azok felszívódását. Hippokratész úgy vélte, hogy minden betegség a belegben kezdődik. A bélflóra helyreállítása nem csak azért fontos, hogy antibiotikumok szedése után ne menjen a hasunk. És nem kizárólag akkor fontos, amikor ilyen gyógyszereket kell szednünk. A modern táplálkozás, a nyugati civilizáció életmódja hozzájárul a bélflóra károsodásához, ami olyan egészségügyi problémák kialakulásához vezethet, amelyekről nem is gondolnánk, hogy bármi közük van a bélrendszerükben élő mikroorganizmusok összességéhez, azaz a bélflórához. A bélflóra helyreállítása az idegrendszerünknek is érdeke. Sokáig úgy hitték, hogy csak az agy ad parancsot a tápcsatornának, ám az újabb kutatások rávilágítottak a folyamat oda-vissza mechanizmusára. Kiderült, hogy az emésztőrendszer működése befolyásolja a lelki-mentális egészséget is. Beleink a bolygóidegen keresztül szoros összeköttetésben vannak az agyunkkal. A bélbaktériumok a bolygóidegen át információkat továbbítanak az agy felé. A bélrendszerünk befolyásolja az agy tápanyagellátását is. Nem csoda, hogy számos pszichés probléma hátterében is a bélrendszer normálistól eltérő működése állhat. Az Aarhus Egyetem kutatói megállapították, hogy a Parkinson-kór kialakulása kapcsolódik a gyomor és bélrendszeri problémákhoz. Azok a páciensek, akiknek gyomorfekély miatt átvágták a bolygóidegét, védelmet nyertek a Parkinson-kórral szemben. A cél persze az, hogy ne drasztikus eszközökkel ússzuk meg az egészségügyi problémákat, hanem úgy, hogy megfelelő életmóddal törekszünk a bélflóra helyreállítására. A modern korban emelkedik a mentális problémák gyakorisága. Az utóbbi években kutatók vizsgálták azt is, hogy milyen összefüggés van a bélflóra állapota és a mentális egészségünk között. A kutatások alapján úgy tűnik, hogy vannak olyan mikroorganizmusok, amelyek probiotikumként fogyasztva javítják pszichés állapotunkat, az agyműködést, és enyhíteni tudják a pszichiátriai betegségekkel küzdők tüneteit. Ezeket pszichobiotikumoknak nevezzük.
A pszichobiotikumok gyulladás csökkentő hatásúak.
Amikor a bélflóránk sérül, akkor nem tudja kellőképpen védeni a bélfalat, amely így áteresztővé válhat. Ezáltal olyan anyagok jutnak az érrendszerbe, amelyeknek normál esetben nem lenne szabad. Ezek gyulladásokat generálnak a szervezetben, ami pedig káros hatással van pszichés állapotunkra. A pszichobiotikumok ezeket a gyulladásokat képesek megelőzni. A bélflóra állapota összefüggésbe hozható az allergiával, asztmával, de még az autizmus kialakulásával is. Nagyobb az esélye az allergia megjelenésének sérült bélflóra esetén, az atópia, allergiás reakciókra való hajlam pedig maga után vonhatja az asztma előfordulását is. A bélrendszer károsodása nem kizárólag az antibiotikumok hatására történhet meg. A bélbaktériumok többek között érzékenyek a környezeti szennyeződésre, a vegyszerekre és legfőképpen a táplálkozásra, életmódra. A cukrok, finomított szénhidrátok fogyasztása, a nyugati civilizáció egészségtelen étrendje a legsúlyosabb tényező a témában. A kezdő bélbaktérium csomagot édesanyánktól kapjuk, amely hüvei szülés esetén kedvező mikroorganizmus családokkal vértezi fel az újszülöttet. Császármetszés során ez ugyan elmarad, de a csecsemő bekenése hüvei kenettel hasonlóan hozzájárul a baba egészséges bélflórájának kialakulásához. A szoptatással pedig tovább erősíthető a mikrobiom. A bélflóra meghatározza, hogy a szervezetünk mekkora energiát tud a tápanyagokból kivonni. A bevitt táplálékaink befolyásolják a bélflóra összetételét azáltal, hogy azok a mikroorganizmusok fognak jobban elszaporodni, amelyek az adott tápláléktípust kedvelik. A nyugati civilizáció nagyon sok finomított szénhidrátot és cukrot fogyaszt, így olyan baktériumok szaporodnak el, amelyek nagyobb energiafelvételt, ezáltal elhízást eredményezhetnek. A vércukorszint elhízás esetén magasabb és nagyobb eséllyel alakul ki inzulinrezisztencia is. A bélflóra helyreállítása tehát a normál testsúly elérését is segíti. Az emésztőrendszer szerepe az immunvédelem szempontjából is kiemelten fontos. A szervezet összes immunglobin termelő sejtjének 70-80%-a található a belegben.
Az egészséges immunrendszer hatékonyan véd a fertőzések, a gombás betegségek és daganatok ellen.
Az aktív védelem optimális működése számos életmódbeli tényező függvénye. A helytelen étrendhez társult mozgáshiány, az alacsony vízfogyasztás, a különböző stressz hatások, a kialvatlanság mind az immunrendszer gyengüléséhez, tolerancia képességének csökkenéséhez vezet. A bélflóra összetételének megváltozása emésztési problémákat okozhat. Ha elszaporodnak bennünk a metán termelő baktériumok, az nagy eséllyel székrekedéshez vezethet. A metán lelassítja a bélizomzat mozgását, mert csökkenti a perisztaltikát szabályozó szerotonin szintjét. A lassú bélmozgás kedvez az ilyen típusú baktériumok elszaporodásának. Ha felgyorsítjuk a béltartalom áthaladását nagyobb mennyiségű rost fogyasztásával, akkor lecsökken a metán termelő baktériumok száma, így megszűnhet a székrekedés. A bélflóra helyreállítása a bőrünk védelmének érdekében is fontos. A bőrproblémák is gyakran a belegből indulnak ki. Ha a mikrobiom egyensúlya felborul, és káros mikroorganizmusok szaporodnak el, akkor a beleg áteresztővé válhatnak, és létrejön a szivárgó bélszindróma. Így a káros baktériumok anyagcsere termékei bejutnak a keringésbe. Ez pedig immunreakciókat vált ki a szervezetből, gyulladáskeltő anyagok termelődnek, amelyek olyan gyulladásos bőrbetegségeket okoznak, mint az ekcéma, atópiás dermatitis, akné, pikkelysömör, szeborreás dermatitis és rozácea. Utóbbival kapcsolatban megfigyelték, hogy gyakran társul különböző bélbetegségekkel, például Crohn-betegséggel és a colitis ulcerózával. Bélflóránk állapota egész szervrendszerünkre hatással van. Egy antibiotikus kúra után különösen fontos, hogy helyreállítsuk a jótékony és patogén baktérium törzsek egyensúlyát. Ebben a hagyományos probiotikumokkal szemben az úgynevezett szelektív prebiotikumok, mint a bimonó lehetnek segítségünkre. Ünnepi időszakok után a szervezet tehermentesítésére, a bélflóra regenerálására kiváló módszer a terápiás csontleves fogyasztása. Ehhez mindössze jó minőségű velős marhacsontra, sóra, némi levezzöldségre és vízre van szükséged. Egy nagy adag alacsony hőfokon, 18-24 órán keresztül főtt leves természetes csodaszerként támogatja a bélrendszert. Kisebb adagokban érdemes lefogyasztanod, így sokáig tudod rendszeresen fogyasztani, akár belefőzve minden alkalommal valamilyen szezonális zöldséget. Súlyos esetben az elementáris diéta szelektív prebiotikummal és laktoferrinnel szakszerűen kombinálva segíthet a problémán. Emésztőrendszerünk állapotáról sokat elárul a székletünk állaga, színe és gyakorisága. Normálisnak tekinthető a napi 1-2 alkalommal történő, fájdalommentes, középbarna színű, hengeres alakú, puha és sima felületű székletürítés. Az ettől eltérő változások mind színben és állagban betegségre utalhatnak. A Bristol székletskála segíthet az optimális és kóros állapotok azonosításában. Miközben körbejárunk a hatalmas lakásban, Mr. Tudat tovább elmélkedik, és a tudatosság más aspektusaira is rávilágít. Anyagias egészség. Azt, hogy mennyire fontos a tudatosság a mindennapokban, mi sem indokolja jobban, mint az elhalálozások okainak elkeserítő statisztikái. De nem kell elmenni egészen a temetőig, ha a társadalom vizsgálatáról van szó. Csak néz körül! Hány ismerősöd van, aki egészségügyi kihívással küzd? Hányan járnak havonta a házi orvoshoz különböző tüneteikkel? Hányan szednek rendszeresen gyógyszert? És vajon mennyi pénzt költöttek eddig, és mennyit fognak még a kezelésekre, a magánorvosokra és pirulákra? Gyakran éri az a támadás az egészségtudatosságot hirdető szakembereket, hogy az egészséges életmód drága. Nem alaptalan a kritika, ha a bizonyos élelmiszercsoportokban megjelenő irreálisan magas árkülönbségeket nézzük. A minőségű alapanyagok, a biogazdálkodásból beszerzett zöldségek és gyümölcsök valóban magasabb árfekvésűek. A nagyipari üzemekkel, élelmiszergyártókkal szintén nem tud versenybe szállni egy őstermelő, aki az adalékanyagok helyett a kétkezi munkáját és szívét teszi bele a termékeibe. Lényeges szempont a hús beszerzésének kiválasztásakor az, hogy mivel vannak etetve az állatok, és milyen körülmények között tartják őket. A takarmány minősége jelentősen befolyásolja az állat húsának tápanyag, illetve toxin tartalmát is, ami aztán a szervezetünkbe kerülve vagy éltető táplálékként, energiaként, sejtépítőként hasznosul, vagy a nem kívánatos anyagok lebontásával járó folyamatokkal terheli emésztőrendszerünket. Egy ételallergiásra további terhet ró az alternatív alapanyagok beszerzése, ami főleg az első időszakban, az átállással járó tapasztalathiány során különösen megterhelő. Kísérődnek szerencsére több kollégája is a különböző intoleranciákra szokosodott, így az iránymutatásokat kereső érdeklődők biztosan nem maradnak tanácstalanul. Időt és pénzt spórolhatsz meg, ha mások tapasztalatát és szaktudását felhasználva már az átállás elején segítséget kérsz. Az egészséges életmód serpenyőjében a minőségi táplálkozás mellett megjelennek a sportra, mozgásra szánt kiadások, a vitaminok, táplálékkiegészítők, a mentális és lelki egyensúlyt biztosító tevékenységek költségei is. A mérleg nyelve akkor is a másik irányba fogja billenteni az anyagi megközelítésből vizsgált egészséget. Bár erősen kétlem, hogy az egészséget mérni lehet pénzben, számomra mégis kétségtelen az egészségünk megőrzése érdekében tett lépéseink megtérülése. Lehet, hogy körültekintést igényel, és nem lesz annyira kényelmes a bevásárlás, ha több helyről kell beszerezni az alapanyagokat. Ellenben sokkal kényelmetlenebb és költségesebb lesz később a kivizsgálásokra és kezelésekre járni. Egy egészséges embernek több száz vágya lehet, míg egy beteg embernek leginkább egy. meggyógyulni. Aki az egészséges életmód mellett dönt, annak időt kell áldozni az átalakulás folyamatára. Csak gondolj bele, még Istennek is kellett áldozatot hoznia a célja eléréséhez, amikor fiát Jézust küldte a földre. Jézus a karrierje csúcsán volt. Rengeteg követő, like-cunamik, mentorprogramok, coaching, csodatételek. Szórták a lájkokat és a hozzászólásokat, amikor bevonult Jeruzsálembe. Nagy tömeg gyűlt össze a fogadására, hiszen addigra több ezren osztották meg a sikersztorikat, melyek általa válhattak azzá. Ha lett volna Jézusnak YouTube csatornája, biztos láttunk volna how-to videót a vízből bort kifejezésre keresve. Vagy spórolási tippeket nagycsaládosoknak, hogyan lakjunk jól pár kenyér és hal felhasználásával. A béna meggyógyításáról szóló TikTok videóját még Bartimeus is meg tudta nézni, mivel ő korábban vak volt, de Jézus visszaadta szeme fényét. Bár zárt csoportjában mindössze 12-en voltak, nyilvános csoportjának létszáma több tízezerre nőtt. 33 éves korára a legismertebb motivációs előadóvá vált. Akinek ilyen isteni háttere van, az simán megúszhatta volna a lejárató kampányt, a trollkodást, a farizeusok propagandáját. Perelhetett volna rágalmazásért, becsületsértésért. Egy jó ügyvéddel Pilátus előtt is vígan elsétálhatott volna. Miért kellett mégis mindenféle kínszenvedést átélnie? Nem lett volna egyszerűbb csak simán öregkorában meghalni és feltámadni? Hát nem. Isten üzleti tervében nem szerepelt a kényelmesebb út. Tudta, hogy a küldetés csak így nyerhet értelmet. Néha a dolgokat a végsőkig el kell vinni, hogy eredményük legyen. Istennek célja volt, és ezért mindent meg is tett. Áldozatot hozott. A jó ügyeket célzó küldetések elérése küzdelmes és áldozatokkal teli. Az életmódváltás éppen ilyen. Időt áldozol az információk begyűjtésére és feldolgozására, az alapanyagok megismerésére, az új szokások beépítésére, a számodra kedves mozgásforma megtalálására és bevezetésére, stb. De a hosszú út végén újjászületsz. Ezzel a bölcs gondolattal zárja Mr. Tudat a mondandóját. Remélem, hogy hamarosan viszont látom, kedves utazó, fejezi ki reményét az öreg, és lassan bezárja mögöttünk az ajtót. Tudja, hogy még meg kell mutatnom neked valami igazán fontosat. A folyosón sétálva megosztom veled egy vendégem sikerét. Végre jól érzem magam a bőrömben. 2 éve dolgozom azon, hogy ezt elmondhassam magamról. Ezt a nagyon is jelentős és meghatározó mondatot az egyik kedves vendégem Ildikó mondta a reggeli edzésünk után. Immáron 2 éve tornázunk együtt online heti rendszerességgel, és egy kezemen meg tudnám számolni, hogy hány alkalom maradt el. Rendkívüli testtudattal rendelkezik, a legapróbb fejlődést is észlelte és értékelte magán. Pedig kezdetben határozott ellenállást tanúsított az ételreformra vonatkozó törekvéseimmel szemben. Nem is erőltettem semmit, maradt a közös torna és a közben csepegtetett információk. Viszont szépen lassan elkezdett magától bevezetni új szokásokat, és tudatosan odafigyelni a táplálkozására. Pontosan akkor, amikor úgy érezte, hogy megérett rá. Hihetetlen mértékű változáson ment keresztül ez idő alatt testben és lélekben egyaránt. Óriási élmény számomra, hogy ennek az útnak a részese lehetek. Hálás vagyok a bizalmáért, hogy a tornák során van alkalmunk elakadásokról is beszélgetni, hogy meghallgatjuk egymást, és kölcsönösen egymás támaszai lehetünk. Mert ezzel a mondatával bizony engem is boldoggá tett. Bárcsak minden nő elmondhatná azt magáról, amit Ildikó. Jól érzem magam a bőrömben. A változtatás 0. lépése mindig a legnehezebb, amikor megfogalmazódik az igény és döntés születik. A megfelelő szakembert segítséget megtalálni már szinte gyerekjáték.